Mennyei Atyánk, köszönjük neked a kiváltságot, hogy megszólíthatunk téged. A kiváltságot, hogy ismerhetünk és bizalommal fordulhatunk hozzád. Kicsodák vagyunk mi, hogy hozzád imádkozhatunk, hogy kérhetünk tőled, és ráadásul bizalommal, hogy számíthatunk rá, hogy amit kérünk, azt meghallgatod, és a szereteted szerint megválaszolod. És hogyha valamit az akaratod szerint kérünk, akkor azt megadod nekünk. Egyszerűen megadod. És ez a te dicsőséged. Hogy bármit kérünk, azt te megadod, és sok gyümölcsöt termünk. Úgyhogy az a kérésünk, hogy adj nekünk ma reggel, adj bölcsességet, adj bátorságot, adj hitet, Uram, igazi nyugalmat benned. És az életünknek minden részlete a te kezedben van. Mindenképpen ott van, akár oda tettük, akár nem. Úgyhogy hadd éljünk ezzel a biztonsággal, ezzel a nyugalommal, hogy tudjuk, hogy te tartasz a kezedben mindent. Köszönjük, Uram. Köszönjük, Jézus. És csak kérünk, hogy kenj föl minket, adj egy természet feletti megértést, te beszélj hozzánk, te szolgálj felénk. Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Jól van, becsületesség még mindig, és ígéretem szerint ez nem unalmas. Jó reggelt! Ugye, azt mondtam, hogy a becsületesség az nem, az jóval több annál, mint hogy erkölcsösen élünk. Jóval több annál, hogy Isten törvényének megfelelően próbálunk cselekedni. Ha ez csak ennyi lenne, és a becsületességről annyit tanulhatnánk, hogy légy jó, ne tégy rosszat, ne hazudj, ne lopj, ne csalj, ne ölj, adakozz, törődj, láss vendégül, imádkozz, olvasd. Akkor ez unalmas lenne. Nem lenne unalmas? Hányan élveznétek a tedd, ne tedd lista felsorolását? Az élet nem tedd és ne teddről szól. Igaz? Igaz? Ha az élet csak annyi, hogy szabályosak vagyunk, akkor micsoda az élet? Nem? Ez nagyon üres. Nem sok dicsőség van benne. Egy mérnök szabályos, tudod. Nézd meg egy tervrajzot egy házról. És gyönyörködj benne. Tudod. Van benne egy szépség, igen, a szabályosságban, a rendben. De az élet többennél. Jóval többennél. Ha az életben van spontaneitás, az életben van a merészség. Az életben van olyan szabadság, amit a mérnöki elme, a farizeusi szív, amely mindenek fölött a szabály szerint él, nem tud megérteni. Hogy lehet az, hogy ma így, holnap úgy? Hogy lehet az, hogy neked így, nekem meg úgy? Hogy lehet az, hogy ennyire szabad vagy Istennel? És az élet egyszerűen ilyen. Isten spontán, Isten szabad. Isten, habár nem bűnös, nem törvénytelen, nem vét sosem vétkezik. De az alap természete, az alap erkölcsi mérce, az egyetlen igazán egyetemes elv, Isten személye, jelleme, és annak az alap meghatározása a Bibliában, a szeretet, egy olyan szabály, amely képes spontánnak lenni, amely a szabályt az egyszerű rend szigora fölé helyezi. Ugye? Ne tégy rosszat a fele barátodnak. Mit jelent rosszat tenni a fele barátomnak? Ne hazudj! Ne hazudj! Ha hazudsz, rosszat teszel a fele barátodnak. Ha rosszat teszel Istennek, magadnak és a fele barátodnak. Róma 13 szerint a szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A legvégső elv becsületességre bátorít. Ugye? Azt mondja, hogy ne hazudj! Miért? Mert a szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak, és a hazugság rosszat tesz. És erről beszéltünk múlt héten, hogy Ráháb hős tette, viszont az volt, hogy hazudott. Na erre varjál gombot. A farizeust ez felháborítja. A mérnök ezzel nem tud mit kezdeni. Nem tudja hova rakni. És... És azt gondolom, hogy ezt látva nem redukálhatjuk a képünket a becsületességről az egyszerű szabályosság és szabályszerűség képletére. Ennél, és múlt héten beszéltünk erről, jóval többről van szó. Arról van szó, hogy a szív belső embere, a legbelső, legmélyebb motivációim szintjén keresem Isten igazságát. És azt mondom, hogy Uram, te mit gondolsz? Te mit tennél? Te hogyan nyilatkozol erről? És én ezt szeretném tenni, így szeretnék élni, téged akarlak visszatükrözni. Te vagy nekem az etalon, te vagy nekem a mérce. A te szereteted mit tenne szombaton, amikor egy bénával találkozik? Vagy amikor a vak Bartimeus, úgy hívják, Bartimeus? Bartimeus. Azt mondja, hogy Dávid fia, könyörülj rajtam. Nem lehet, szombat van. Én vagyok a gyógyító, és a gyógyító szombaton nem gyógyíthat, mert szombaton nem szabad dolgozni. És ha én vagyok a gyógyító, és gyógyítok, akkor ez mi? Munka. Bocs, Bartimeus. Várd meg a hétfőt. A vasárnapot, mert ugye az nálunk van így, szombaton nem lehet, vasárnap már lehet, vasárnap a hét első napja. De nem, Jézus meggyógyította. Sőt, még az melyik az a másik fazon, akit meggyógyított? Az is vak volt. És a béna is volt, de nem tudom hol van, mindegy, de a sárba köpött, János 9. Nem a sárba, porba köpött, és sarat csinált, sarat rákente a szemére, és aztán mondta, hogy menj mosakodj. Én azt gondolom, az alkimisták, úgy hívják, azok azóta azon tűnődnek, hogy az milyen por lehetett, és milyen összetevője volt Jézus nyálának, hogy abból valami spéci, sőt, lehet, hogy az emberi nyálban van valami. Hogy ilyen spéci kenőcsöt csinált, speciális porba, megfelelő módon köpni, megfelelő módon keverni. Én szerintem Jézus viccelt. Szerintem az egy vicc volt. Mert hogy a farizeusoknak voltak kerettörvényei, amelyekkel körbevették a mózesi törvényt úgy, hogy mit csináljak ahhoz, hogy ne lépjem át ezt a vonalat. Hát rakok elé egy kerítést. És hogy azt se lépjem át, rakok elé még egyet. És hogy azt se lépjem át, rakok elé még egyet. Mert 10 kerítésen nem tudok átesni véletlenül, ugye? Úgyhogy így nem fogok vétkezni. És hogy a szombaton nem szabad dolgozni. Na jó, de mit jelent dolgozni? És akkor elkezdték meghatározni. És úgy van, hogy ugye sarat csináltak, sok azzal építkeztek, ugye? hogy vályog. Ez gyakorlatilag víz plusz sár plusz egy kis szalma, nem? Valami ilyesmi. De, oké, most mekkora, ilyen pici téglát szabad csinálni? Vagy csak nagyot nem szabad? Nem, picit se szabad. Jó, és hogyha én mondjuk beleköpök a sárba, és abból lesz egy kis tégla, akkor azt szabad? Nem, azt se szabad. Úgyhogy csináljuk úgy, hogy szombaton köpni se szabad, illetve porba köpni nem szabad, sziklára szabad. Volt egy ilyen kerettörvény. Úgyhogy ha becsületes akarsz lenni egy ilyen módon, akkor megkérdezheted a farizeust, az el fogja neked mondani a 8848 szabályt, amivel megvéded magad attól, hogy az igazán lényeges szabályok ellen vétkezz. Én szerintem Jézus direkt köpött a sárba. Ugye nem semmi más célja nem volt vele, csak az, hogy a sárba köpjön, és csináljon egy kis mini téglát, tégla nyersanyagot, és azt kenje a vakon született ember szemére. Vagy nem tudom, hogy ő vakon született-e, azt nem tudom, de vakember. Ezt a mérnök nem érti. Ezt a farizeus nem érti. Pásztor Kennének volt egy csodálatos üzenete szerdán. Jézus kiszámíthatatlanságáról, a szabadságáról, a rejtélyességéről. Hogy Jézus nem veti alá magát a mi parancsolatainknak. Hogy azt kérdezte Pásztor Kenne, hogy volt-e már veletek, hogy megmondtátok Istennek, hogy így, meg így, meg így. Ha szeretsz engem, akkor ezt, meg ezt, meg ezt megteszed, és aztán Isten nem tette meg. És miért beszélek erről? Mert hiszem, hogy ahhoz, hogy a becsületesség témaköre ne menjen el a fejünk fölött, ahhoz a szívünk mélyén kell megértenünk. És a szívünk mélyén kell elfogadnunk valamit, ami nagyon szép, ami gyönyörű, aminek semmi köze nincs ahhoz az ostoba szabályszerűséghez, amit egy farizeus vagy egy mérnök értene a becsületességen. De aminek az eredménye mégiscsak nagyszerű tettek, nagy integritás, nagy egyenesség, nagy őszintesség, igazi becsületesség. Igaz emberek. De ha ezt leredukálom a törvénykezés kifinomultabb formuláira, akkor megint csak egy olyan lehetetlen mércét állítok föl magamnak, aminek nem fogok tudni megfelelni. Jó. És a következő rész itt egy környezettanulmány. És itt ezt mondja, hogy hát nagyon könnyű manapság úgy gondolkozni, hogy a becsületesség az egy lehetetlen küldetés. Azt mondja, hogy ne álmodozz, nézz körül, mindenki lop, csal, sikaszt, megkerüli az adózást. A mai világban nem lehet becsületesen megélni. És a helyzet az az, hogy van körülöttünk egy szellemi harc, egy igazi démoni háború. Beszéltünk már erről, ugye? Van egy szellemi harc, amit érvekkel, fenyegetéssel, csábítással vívnak. Egy szellemi harc a meggyőződéseidért. Egy szellemi harc a gyümölcseidért. Mit fejezel ki az életben? Mit tükrözöl vissza? Mire reagálsz? Kinek a fia vagy? Kinek a fia vagy? Kinek a jellemét látom benned kiformálódni? Ez a kérdés. Kicsoda a te atyád? Hogy én lássam őt benned visszatükröződni. Ez a szellemi háború. Isten azt mondja, hogy én vagyok a te atyád, szeretlek, gondoskodom rólad, magasabbra emellek, mint amilyen magasra egy ember önerejéből valaha juthat. És Az ördög is azt mondja, én vagyok a te atyád. Sikert adok, csillogást, elismerést, gyors, azonnali megoldásokat. Lásd, hogy ki az, aki igazán törődik veled. Én törődök veled igazán. És ott van a csábítás, ott van az érvelés, és ott van a rettentés, az ijesztés. A veszítéstől való félelem. És ez jogos, és ez ott van a Bibliában, ott van Isten üzenetében is. A menny és pokol. Isten nem játszik ezzel, nem lobogtatja meg az embereket a pokol tüze fölött, hogy aztán jaj, veszékelve megtérjenek. De igenis ott van a realitása a veszítésnek. Minden, ami jó, odafentről való, és a lelkünk atyától száll alá hozzánk. Ha én azt nem fogadom el, veszítek. Ha nem fogadom el az örök életet, elveszítem az örök életet. Ha nem fogadom el Isten áldásait, elveszítem Isten áldásait. És ugyanakkor ott vannak az ígéretek. Isten azt mondja, hogy bízz bennem, és minden utadon sikeres leszel. Azt mondja, hogy keresd először az én országomat és igazságomat, és minden egyéb ráadásban megadatik. Ott van az, hogy aki szereti Istent, annak minden a javára van. Minden a javára van. Rengeteg ígéret, ámulatos ígéretek. Úgy értem, ha egy vállalkozás ilyet ígérne neked, valószínűleg nem kezdenél bele, mert meg lennél róla győződve, hogy átverés. Túl jók az ajánlatok. És ugyanígy a világban is. A világ azt mondja, hogy tönkre fogsz menni. Sosem viszed semmire. Ha kifizeted az adódat, csődbe mész. Nem lesz mit enni. Az a te pénzed, megdolgoztál érte. Nehogy már odaadd az államnak. Veszíteni fogsz. Csóró lúzer vagy. De ha fölveszed ezt a hitelt, és megveszed az új nagy kocsidat, akkor győztes vagy. Gyerünk! Itt az ígéret. És ott van egy csábítás. És ott van egy fenyegetés. És a kérdés ez, kinek hiszel? A kérdés ez, kit és mit tükrözöl vissza? Sziasztok! Ez a kérdés. Kit és mit és miért tükrözöl vissza? Ez a szellemi háború lényege. Néha van erről egy ilyen romantikus elképzelésünk, és néhány karizmatikus gyülekezet ezt az elképzelést próbálja erősíteni, hogy a szellemi háború az ördögűzésekről szól, a nyelveken szólásról, hited van, és megparancsolod, és úgy lesz, ahogy a hited, tudod, ez a name it and claim it, azaz megnevezem, ez a millió az enyém, Jézus nevében, és jön a millió. Tehát, ez... Mi? Csak mínusz előjellel. A szellemi háború természete alapvetően nem ilyen. És igen, lehet, hogy léteznek ilyen szélsőséges megnyilvánulásai is, de nem ez az, ami igazán fenyegető. A szellemi háború fenyegető része a szürke hétköznapokban tanúsított hitünkben van. Elhiszem-e azt az üzenetet, amit a világ küld felém, reggel, délben, este? Elhiszem-e, hogy az életem reménytelen? Elhiszem-e, hogy ha nem szerzem meg magamnak, amit akarok, akkor nem kapom meg semmiképpen? Elhiszem-e, hogy át kell gázolnom mindenen és mindenkin ahhoz, hogy érvényesüljek? Elhiszem-e, hogy az anyagi döntések kell, hogy meghatározzák az életemet? Hogy a pénz kell, hogy vezesse a döntéseimet? Elhiszem-e, hogy valami hiányzik az életemben ahhoz, hogy teljes lehessek? Mert ezek az igazi hazugságai a világnak. A világ azt mondja, hogy te nem lehetsz teljes ember. Elmondja neked, hogy mind nincs meg ahhoz, hogy boldog lehess. És figyelj, mindig tudok olyat találni, ami nincs. Ha én vagyok a világ leggazdagabb embere, reggeltől estig tudnám sorolni, hogy mim nincs. Tutira. Ez a gondolkodásmód csak is frusztrációba, csak is elégedetlenségbe vezethet. Egy szörnyű csapda. De az ördögnek használnia kell, mert hogyha nincs benned a lemaradottság érzet, akkor nem tudja eléd lógatni a csaliait, ugye, a csillogó, villogó ígéreteit, amelyekkel aztán vezethet. Ez az igazi szellemi háború. És nem az, hogy a szomszédot megszállta az ördög, és szentelt vizet kell szereznem, meg fokhagymát, vagy nem tudom miket. Az nincs benne, az nem, az ebben nincs benne. Hogy? Hát a vámpirizmus, vámpiroknál ez működik. A milyen mogyorófa vesző, vagy milyen? Tölgyfa, vagy... Ugye, át kell, vagy igen, karddal, le kell vágni a fejét, át kell szúrni a szívét, szentelt vize, fakaróval, igen, át kell szúrni a szívét, keresztet, hogy? Nem. De ez nem biblikus. A biblikus az, hogy a Jézus neve elég. Mindegy, ebben nem menjünk bele. Mert ez rajta lesz a felvételen, hogy a Pétert ismerem, nem vágja ki. Jó, tehát maradjunk abban, hogy túl sok filmet nézek. És rendben. Mit csinálsz akkor, amikor a természeti mércével mérve valami, amit úgy érzed, hogy Istentől kaptál, elveszni látszik? Mit csinálsz? Isten azt ígéri neked, hogy nagy nép származik belőled. Annyi fiad lesz, ahány homokszem van a tengerek partjain. Ezt egy szép napon fölkelsz, és rájössz, hogy 100 éves vagy. És még nincs gyereked. Mit csinálsz? Ábrahám is ezt csinálta. Sára is ezt csinálta. Kétségbe estek, és azt mondták, hogy a dolgok kicsúsztak Isten kezéből. De mi majd rendbe hozzuk. És Ábrahám, ha bár nem 100 évesen, kicsit hamarabb, 80 valamennyi volt, azt hiszem, bement Hágárhoz ment be, és besegített egy picit Istennek. És Izmael megszületett. Ugye ő?
Igen.
Belőlük származnak az arabok. Nincs velük semmi gond. Nem. Nem. Izraelnek semmi gondja nincs velük. És tehát ez az emberi besegítés nem járt hosszú távú hátrányos következményekkel. Ez a szellemi háború. Kinek hiszel? Kiben bízol? Miben nyugszol? Mi az alapja a gondolkodásodnak, az életednek? Jön egy rettentés, és ha a rettentés elég nagy, akkor kilépek a meggyőződéseimből. Isten uralja az életemet, ő ad nekem majd fiúgyermeket, amíg meg nem ijedek. És amikor megijedtem, akkor Istent elfelejtem, az ígéreteit elfelejtem, az uralmát elfelejtem, a bizalmamat elfelejtem, és én kézbe veszem a dolgokat. Amit én megteszek, az meg van téve. Ha magadról nem gondoskodsz, Isten sem gondoskodik rólad. Ugye ezek a világ üzenetei. Ezt mondja az ördög. Vedd a magad kezébe a dolgokat. És ez persze, ha úgy vesszük, hogy van felelősségünk, igaz. De a felelősségem az, hogy megtegyem, amit Isten mondott, és aktívan bízzak benne. Úgyhogy, ha én lettem volna Ábrahám helyében, ugyanúgy berezeltem volna, csak 30 évvel hamarabb. És valószínűleg ugyanúgy elbuktam volna, de igazából azt kellett volna csinálnom, hogy azt mondom, hogy Uram, be vagyok rezelve. És én úgy szeretném, ha nagy nép származna belőlünk. De tudod mit? Felveszem a keresztemet. Ami azt jelenti, hogy ha hülye voltam, és ezt az egészet csak beképzeltem magamnak, akkor akkor ennyi, akkor nem lesz belőlem nagy nemzet. De én a te akaratodból nem akarok kilépni. Ha nem lesz nagy nemzet, Uram, nem lesz nagy nemzet. De megjegyzem, attól függetlenül, hogy én kétségeskedem, te még mindig meg tudod csinálni, amit ígértél. És ha tényleg azt ígérted nekem, hogy nagy nemzet származik belőlem, akkor te azt véghez viszed. És ha bár be vagyok rezelve, berezelve is megpróbálok megmaradni abban a nyugalomban, amit jelent, hogy benned bízok és rád várok. Ja. Nehéz ez? Nehéz, mert miközben nem csinálsz semmit, belül azt üvölti valami és valaki, hogy tégy valamit, lúzer vagy, hát most szúrod el, itt volt a nagy lehetőség, belőled nagy nemzet származott volna, te meg szépen megvárod, míg meddő leszel, míg kiöregedsz, hány éves vagy? Ma meg hány éves vagy? 68, 68 évesen kinek születik gyereke? Normális vagy? Vedd a kezedbe a dolgokat, ott van a szolgáló, menj be hozzá, tőle majd születik gyerek. Na jó, de hát ez nem az én feleségem. Részletkérdés. Mondaná a világ. Ez a szellemi háború. Kiben bízol? És tudod, a bukás ezen a szinten nem ott történik meg, amikor Ábrahám bement Hágárhoz. Ugye? Hanem akkor, amikor berezelt, és megmaradt a berezelése mellett. Ugye, mert berezelni nem baj. Vétkezünk, mindannyian gyengék vagyunk. A baj az, hogy elkezdem visszatükrözni, kifejezni, elkezdek azt szerint cselekedni és élni évekig, amit a hitetlenségem és a berezeltségem mond. Úgyhogy János 10:10-ben ezt mondja Jézus. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Itt van egy ígéret. Jakab 4:7. Engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. És ez egy nagyon fontos elv. Isten azt ígéri, hogy nem hagy minket erőnkön felül kísérteni. Volt már olyan, hogy hányan edzettetek már? Hányan edzettetek már keményen? Tehát a kényelmesség és a komfort a jó érzés határán túl. Hányan edzettetek úgy, hogy féltetek az edzéstől? Tehát tudtátok, hogy olyan gyakorlatok lesznek, olyan terhelés ezen az edzésen, hogy a teljesítő képességed végső határáig fog igénybe venni. Hányan szerettétek az ilyen edzéseket?
Utólag,
ugye? Tehát én is edzettem így, volt egy időszak, ahol ma másfél évig ilyen negatív gyakorlatokat csináltunk, ami arról szól, hogy megcsinálod a gyakorlatot önerőből, és aztán valaki annyit segít, hogy még 30%-ot tud csinálni. De az a 30% már erődön felül van, gyakorlatilag szörnyű, tehát fájdalom, elmebeli stressz, félelem, mert te már ott voltál, hogy vége, nem bírom tovább. És még egyet, és még egyet, és még egyet, és még egyet, és most elég. És szerettük. Pedig szörnyű volt. És tudjátok miért? Mert tudtuk, hogy nem fog erőnkön felül kísérteni. És Isten ezt ígéri. Ha jön egy kihívás, akkor kibírjuk. Csak dönts jól. És hamarabb, mint gondolnád, az ördög elfut tőled. Állj ellen neki, bírd ki, hogy büdös van, bírd ki, hogy még kell hármat csinálni, és elfut tőled. Ez Isten ígérete. Nem történik meg, hogy amikor te Istent választod, akkor a végén nyomorultan, sarokba szorítva, megszégyenülve, lúzerként végzed. Nem történik meg. Ez a fenyegetése az ördögnek. Öregem, csak kitartasz, öregem, te ásod a sírodat, normális vagy? Benne vagy a gödörben, és még ásol lefelé. Kitartasz? Törj meg! Tudod, törj meg! És ez az ígérete Istennek. Nem hagy erődön felül kísérteni. A hűséged, az engedelmesség Istennek, és ellenállás az ördögnek, annak az a vége, hogy ő elfut tőled. És nekem néha vannak rossz heteim. Nem tudom, hogy jön. Péternek meséltem valamelyik nap. Vannak olyan heteim, ahol stresszel kelek, azzal telnek a napok, és azzal fekszem. A fizikai stresszel. Szívdobogás, gyomorgörcs, és kapkodó gondolatok. Miközben nincs természetes oka. Jó, van egy kicsit több munka, de amikor ez elmúlik, akkor ugyanazok a feladatok, amikre nézve tegnap gyomorgörcsöt kaptam, ma egyszerű, könnyed, örömteli, elvégezhető apróságok. Csak itt bent változik valami. És én azt mondtam a Péternek, hogy ez szerintem démoni. Ez szerintem arról szól, hogy Isten megengedi, hogy egy büdös szájú tirpák 2 hétig kísértsen engem, hogy ott legyen mellettem, és sugározza felém a félelem, az üzöttség, az aggodalom gondolatait. És nem tudok mit csinálni. Értitek? Nem múlik el. Büdös van, megmosom a kezemet, és még mindig halszaga van. Megint megmosom, és még mindig halszaga van. És 2 hétig büdös van. Nincs szabadságom, nincs hatalmam a büdösség fölött. Egy dolog fölött van, hogy én hogy reagálok rá. És ezt mondtam a Péternek, hogy megtanultam elviselni a büdöset. Megtanultam ezekben az időkben nem komolyan venni azt, amit a szervezetem és az érzéseim csinálnak. Megint bedobtak egy büdös halat a szobámba. És nem tudom, hol van. Isten 1-2 héten belül kiveszi. Nem fogom szétverni a házat, kidobálni a bútorokat, nem kezdek el hülyeségeket csinálni, egy hülyeségre válaszolva. Eltűröm. Most büdös lesz. És aztán elmúlik. Így elmúlik. Egy reggel fölkelek, és nincs sehol semmi. És ha visszanézek, azt mondom, hogy ez körülbelül olyan volt, mint a negatív gyakorlat. Nem élveztem, de végül is, minden rendben van. És most, ha azt kérdezed tőlem, hogy mi köze ennek a becsületességhez, az, hogy a múlt órán megbeszéltük, hogy a becsületesség alapja az, hogy te szívből megszereted Isten szabályait. Isten igazságát, nem a szabályait, az igazságát. És te vágysz jól cselekedni. Ugye? Vágysz jól cselekedni. Ha nem vágysz, akkor még nem tartasz itt. Akkor mondd Istennek azt, hogy taníts engem arra, hogy miért helyes nem lopni, csalni, hazudni. Értsd, hogy miért. De ha már vágysz rá, ha már érted, akkor utána ez a következő lépés, hogy bírod megcsinálni? Akkor a kísértés a kérdés. Akkor az a kérdés, hogy hogy bírsz széllel szembe pisilni. Főleg hölgyeknek ez nehéz. Vagy ott ez nem jön elő, igen. Ez nem lesz hajta a felvétel. Úgyhogy a szellemi háború azt mondja, hogy lehetetlen becsületesnek lenni. Ideje múlt becsületesnek lenni. Isten meg azt mondja, hogy az egyetlen természetes, békés, örömöt hozó életvitel a becsületesség. Az egyetlen mód arra, hogy hívőként integritásban élj, az a becsületesség. János 5:1-5, 4-5, mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, hanem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Úgyhogy legyen bátorságod megmaradni amellett, amit szeretnél. Hogyha az, amit szeretnél, az egy tiszta szívből származik. Jó, a következő, amit ő mond, a környezeti tanulmány szinten az elkötelezettség és odaszánás. És ez annak a kérdése, hogy mi a feltétele a becsületességnek az életedben. Tehát van-e feltétele? Mikor vagy becsületes? Hát akkor, ha nincs nagy veszteségem belőle. Ugye? Tehát akkor vagyok becsületes, ha nem veszítek túl sokat. Van-e valami elvámoltatni valója? És hát így megy. Elvámoltatni való nincs. Elvámoltatni való nincs. Elvámoltatni való nincs. Hát mibe kerül azt mondani, hogy nincs? Nagyon egyszerű. Van-e valami elvámoltatni valója? Legyen? Hogy legyen ez? Nem? Hát ki az a hülye, aki a 0 forint kiadás helyett a 15 ezer forint kiadást választja? Hát a becsületes ember. Ugye ez erről szól a világ üzenete. Hát lúzer vagy, öregem. A hülye vallásod miatt elbuktál 15 rongyot. Nem ezt mondja? Zsoltárok 15, 1, 4. 1 és 4. Uram, ki lehet sátadnak vendége? Ki tartózkodhat szent hegyeden? Az, aki esküjét nem mondja vissza, ha kárt vall is. Ezt most elmesélem, dicsekszem egy kicsit. Még nincs mivel, de... Ez a nyomorult könyv, nem a Biblia, a Sáfárság öröme című könyv, visszafordíthatatlan változásokat eszközöl a lelkemen. Bánom azt a napot, amikor a becsületesség témájáról elkezdtünk tanítani. Árulom az autómat, el akarom adni. Nem az én autóm, a mi autónk. A feleségemmel, és még csak nem is a mi autónk, hanem az az autó, ami istené, és eddig mi használtuk. És egy drága aranyos úriember többször felhívott Győrből, vagy valahonnan, és kérdezte, hogy milyen az autó, meg hogy... És a végén azt mondta, hogy én maga olyan becsületes embernek tűnik itt telefonon, hogy tudja mit, én megveszem az autót, tehát nem láttam még semmi, de én hiszek magának, mondjon egy dátumot, és én jövök a pénzzel. És mondtam, hogy hát ne vigye el, így nem, tehát holnap jövök a pénzzel. Nekem kéne venni egy másik autót előbb, és az húzódik, várja már meg, jó? És akkor én mondom a dátumot. És megállapodtunk az árban, mindenben, telefonon. És de akkor megegyeztünk, ugye? Tehát akkor eladhatom a kocsimat, mondja ő. És mondtam, igen, megegyeztünk, hogy ha maga nem lép vissza, én odaadom magának az autót. És milyen hülye vagyok, hogy beszélek erről. Visszacsinálhatatlanná teszem a dolgot. És másnap felhívtak, és 150 ezerrel többet ígértek az autóért. Ugyanígy. Adja oda az autót, azonnal jövünk, és visszük a kocsit. És azt mondtam, hogy hát várja meg, míg az a vevő nemet mond. Ha nemet mond, elviheti. De ha nem mond nemet, akkor az autó el van adva. Aztán telefonált még valaki, az 100 ezerrel adott volna többet. Aztán eljött valaki, az 50 ezerrel adott volna többet. Mert azt mondtam az ürgének, hogy nem veszem le a hirdetést addig, amíg nem állapot. Nem adom oda az autót senkinek, de hirdetem tovább, mert ha maga eltűnik, akkor... Most hülye vagyok? Igen. Igen. Hát a feleségemet megkérdezitek. De igen. Hát nem. Hát nem úgy van a szabály, hogy aki többet ígér. Csak én azt mondtam neki, hogy odaadom neki az autót. Ha azt mondtam volna, hogy rendben, ha senki nem ígér többet, akkor magának adom, akkor rendben van, hogy azt mondom, hogy valaki ígért többet. De én, és lehet, hogy ez hülyeség volt, de ő egy jó árat ígért, egy picit magasabbat annál, ami a minimum volt, amiért el akartam adni, és én azt mondtam neki telefonon, hogy magáé az autó. És többször rá, és azóta hív, minden második nap felhív, hogy ugye úgy van. És mondom neki, hogy úgy van. És ez nem ez? És így tényleg gondolkoztam rajta. Tehát ott volt a kísértés, hogy azt mondom neki, hogy elkelt az autó, hogy nem eladó az autó. Vagy fölhívom, és azt mondom, hogy nem eladó az autó. Mégse adom el. És aztán odaadom a másiknak százzal többé. Nem? És akkor még dörzsölt is lettem volna. Nem? Nem? És tudjátok, még szívesen megcsináltam volna, hogy örültem, hát egy kilóval több. És így csak így gondolkoztam, hogy igazából nem ezt szeretném csinálni. Olyan jó lenne, csak úgy odaadni neki. Jó lenne. Ja. És ez nem ez, hogy... Hogy Uram, ki lehet sátradnak vendége? Ki tartózkodhat szent hegyeden? És ez arról szól, hogy ő, hogy Isten milyen? Ő visszavonja az ígéretét? Ha ő a szavát adja valamire, akkor az egy gumiszó, hogy értem, sosem távozom el tőled, mindig veled leszek, mindent a javadra fordítok, amíg valaki más többet nem ígér. Tehát ez így van? És hogyha ő ilyen velünk, akkor nincs meg a gazdagságunk arra, hogy ezt a jellemet visszatükrözzük. És értem a kísértést. Tehát, hogy abszolút értem. Én nem vagyok egy jó ember, vagy egy erkölcsös ember. Nem. De szeretem Istent. Vagy inkább úgy mondom, hogy ő szeret engem. És megváltozunk. Nem kívülről, belülről. Tényleg megváltozunk. Ja. Úgyhogy, ha szeretem Istent és az ő igazságát, akkor gyümölcsöt fogok teremni. Nem élményem, vagy én leszek a jóvallásos ember, aki majd, tudod, hanem gyümölcsöt fogok teremni. Dolgok, amik nagyszerűek, megtörténnek azért, mert Isten szelleme munkálkodik benned. És van Istennek még egy ígérete, és Gyuri biztos tudja, hol van a Bibliában. És ezt sokszor hallottátok már tőlem. Egy hadvezér, valahol az Ószövetségben, Isten parancsára hitben felvonult az ellenség ellen. És aztán Isten azt mondta neki, hogy mégse csatázunk. Mire ő azt mondta, hogy hát Uram, tudod, mi lébe került ide felvonulni? Hát ez egy vagyon volt. Egy államadóssági veszteségem van ezen a felvonuláson és nem háborúzáson. Erre Istennek ez volt az a válasza. Tud neked a te Istened százszor is többet adni ennél. És a fickó levonult. És azt hiszem, hogy ez igaz. Hogy Isten hűséges, tudjátok? Tehát, hogy ki vagyunk rá képezve, hogy magunk harcoljuk a harcainkat. Ki vagyunk rá képezve, hogy törtessünk, hogy mindent a magunk nyakába vegyünk, és nem fáraszt ez titeket? Nem fáraszt már titeket, hogy állandóan dörzsölteknek kell lennetek? Hogy állandóan résen kell lennetek? Hogy állandóan harcolnotok kell azért, amit szeretnétek? Engem halálosan fáraszt. Én szeretném, hogyha az én atyám gondoskodna rólam. És megteszi. 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 Akkor is, ha nem vagyok becsületes. Mert ő kegyelmes, és ad nekem időt arra, hogy felnőjek. De aztán, ahogy egyre nagyobb vagyok, tudod, egyre érettebb, már, tudod, ott állok a király mellett, és már nyilvánvalóan látszik, hogy az ő fia vagyok. Nem egy csecsemő a pólyában. Azért a király szeretné, hogyha engem kérdeznek, hasonló választ adnék, mint amilyet ő ad. Nem lehet, hogy egy neveletlen nyikhaj kölyök ül a világ trónján. Ezt értitek, nem? Isten szeretné, hogyha őt tükröznénk vissza, nevel minket. És bizony az ő szeretete, ami feltétel nélküli, egyre szabadabban árad felénk, ahogy egyre világosabban tükrözzük őt vissza. Nem a mi cselekedeteinkkel, hanem csak a szívbeli vágyunkkal. az egyetértésünkkel, az igazság szeretésünkkel. Mert én képtelen vagyok, de ő képes, ha szeretem őt, és szeretem az igazságot. És ez erről szól, azt mondja, figyelj, megáldlak, annyi áldást árasztok rád, hogy nem tudod elképzelni. De van egy gazdaságom, van egy célom, ami az áldás felett van, és ez az, hogy felneveljelek téged, hogy olyanná formáljalak, amilyen én is vagyok. És az áldások útját, és a nehézségek útját fogom arra használni, hogy neveljelek. Úgyhogy igenis elmaradhatok áldásoktól azért, mert nem vagyok becsületes. Késleltetek isteni jó szándékot az életemben, mert nem lépek, mert nem bízom, mert a magam útját járom. Mint Jákob, mint Ábrahám. És ők a hithősök. Ők a mi példaképeink, nem a tökéletesség mintái, hanem a gyarlóság, de hűség mintái. Úgyhogy átkozott, aki félrevezeti a vakot az úton, 5 Mózes 27.18. Az egész nép mondja rá, ámen. Róma 13.17. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. Hát, ezt nem szeretem. Soroljatok nekem hatalmakat, amik felettünk vannak. Az állam, rendőrség, APEC, társadalom biztosítási, nem tudom micsoda. Aki tehát ellene szegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellen. Akik pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra. Mert a jó cselekedetek miatt nem kell félni az előjáróktól, legtöbbször. Hanem csak a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Igen. Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle. Mert Isten szolgálja az a te javadra. Ha azonban a rosszat cselekszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot. Hiszen ő Isten szolgálja, aki az ő haragját hajtja végre azokon, aki a rosszat teszi. Ezért tehát engedelmeskedni kell nem csak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartóztok. Akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig a tisztelettel, a tiszteletet. Titus 3.1.2. Emlékeztesd őket arra, hogy rendeljék alá magukat a hatóságoknak és a felsőbségeknek, engedelmeskedjenek és legyenek készek minden jó cselekedetre. Senkit se szóljanak meg közületek a viszálykodás, senkit se szóljanak meg, kerüljétek a viszálykodást. Legyenek megértőek, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt. Jó, hát... Oké. Tedd a jót, és dicséretet kapsz. Hát én igyekszem. Ismeritek a nyuszikás viccet? A róka és a medve találkoznak, és azt mondják, hogy verjük meg a nyuszikát. Na de miért verjük meg? Hát, hogyha van rajta sapka, akkor azért, ha nincs rajta, akkor azért. Jön a nyuszika, nincs rajta sapka, miért nincs rajta sapka, jól megverik. Újra találkozik a róka, és ismeritek, nem? De azért hadd meséljem el, olyan jó érzés, újra találkozik a róka és a medve, verjük meg a nyuszikát. Na jó, de miért? Hát most kérjünk tőle cigit, ha füstszűrőset ad, akkor azért verjük meg, ha füstszűrő nélkülit, akkor azért. Találkoznak a nyuszival, a nyuszi adját cigit. Miért kértek, füstszűrőset vagy füstszűrő nélkülit? Ha minden itt, már megint nincsen rajtad sapka.
Én próbálok jót tenni.
Néha ez az érzésem. De valahogy mindig rájönnek, hogy nincs rajtam sapka. Vagy van rajtam sapka. És itt a kérdés az az, hogy mit jelent jót tenni. Tedd a jót. És ha a farizeusi szívvel akarom nézni, akkor felsorolom a polgári törvénykönyvet, és azt mondom, tartsd be. És akkor dicséretet kapsz. De ki az, akinek ez sikerül? Szerintem ez lehetetlen. Ugyanúgy, mint a mózesi törvény. A mózesi törvényt is lehetetlen betartani. De helyes, és be akarom tartani. De a módszerem nem lehet az, hogy fogom magam, felgyűröm az ingem ujját, és nekiállok. Mert kudarcra vagyok ítélve. És a lelkiismeretem, amiről beszélt, ugye tedd a jót nem csak a félelem miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. A harag miatt. Hanem a lelkiismeret miatt is. A lelkiismeretem biztos, hogy vádolni fog, ha a munkaprogramot választom. Miért? Mert lehetetlen betartani. Mindig lesz egy szabály, ami ellen vétek. Mindig lesz egy maradék. Mindig ott lesz a félelem, hogy nem hoztak el ki egy új szabályt, aminek már nem bírok megfelelni. Vagy nem is tudok róla, és közben nem feleltem meg neki. És ha eljutok a teljesítő képességem határ végére, és ott van egy szabály, és nem tudok neki megfelelni, akkor kárhoztatás alatt fogok élni? Én azt hiszem, hogy Isten nem erről beszél. Isten arról beszél, hogy szeresd a szívedben az én igazságomat, és törekedj a jóra, és akard a jót tenni. És ez valahogy így néz ki, hogy Uram, segíts betartani a szabályokat. Uram, mint ahogy azt is kértem, hogy segíts leszokni a dohányzásról. Segíts, Uram, megfizetni az adómat. Ez a te tartozásod, ha jól tudom. Ugye ez volt az alapozás. Minden istené. Ő osztja szét a javakat. Én gazdálkodom vele, de mi van akkor, hogyha elkártyáztam? Mi van akkor, ha elkártyáztam? Én vagyok az a szolga, akinek egy államadósságnyi kártyatartozása van. És megyek a mesteremhez, és azt mondom, hogy könyörülj rajtam, nem tudok fizetni. És a mesterem mit mond? Eredj el, elengedtem a tartozásodat. Nem ezt mondja? Nem ezt mondja? Úgyhogy megyek Istenhez, és azt mondom, hogy ez a te tartozásod, segíts kifizetni. És én hiszem, hogy ő a lelkiismeretemnek azt mondja, hogy ha ezt komolyan gondolod, ha ez nem csak egy takarózás a kegyelemmel, akkor elengedtem a tartozásodat, a lelkiismeretet szabad, és én segítek kifizetni. Ezt értitek? Különben börtönben élek, akár megfizettem, akár nem. El kell, hogy engedje a tartozásomat. Fel kell, hogy mentsen engem az alól a törvény alól, amit jelent természetileg megfelelni szabálynak szabály után. Ha ezt nem teszi meg, akkor börtönben fogok élni. A lelkiismeret furdalás vagy a büszkeség börtönében egész életemben. Nekem egyetlen egy szabadulásom van az adósságból, Krisztus. Uram, meg akarom fizetni, könyörülj rajtam. És ő azt mondja, hogy elengedtem a tartozásodat, és kifizetem rajtad keresztül. És szabad vagyok, és szabad emberként törekedhetek jót cselekedni. Tudtok más megoldást? Ha elkezded nekem mondani, hogy nincs, hogy te meg tudod csinálni azt, hogy a magyar jogszabályok mellett nyugodt lelkiismerettel fekszel és kelsz úgy, hogy egyetlen szabály ellen se vétettél, akkor add elő, hogy csinálod. Jó? De még egyszer értsétek, ez nem arról szól, hogy nem akarom megfizetni. Meg akarom fizetni. De hogy fekszem le? És hogy kelek fel? Hogyan töltöm azt az 5 évet, amíg megadom a tartozásomat? És utána nem fogok újra eladósodni? Hány százalék a magyar adó kulcs? 79,5. Nekem 10 millió forintot kellene keresnem havonta ahhoz, hogy emellett null szaldós lehessek. Tehát úgy értem, a családom megéljen. Nem keresek annyit, megjegyzem. Hogy? És ott van Istennél. És a legjobb tudásom szerint tiszta a könyvelésem, de tartozásom van. Tehát semmi nincs elsikasztva, de van olyan pénz, amivel tartozom. Mert nyereséges a vállalkozásom. De nem annyira, hogy 79%-ét ki tudjak fizetni. És oké, mit tudok én csinálni? Mindent, ami tőlem telik. Ahogy a Péter mondta az adósságkezelés kérdést. De hát kiszámoltam, 100 évig fog tartani. Jó, most túlzok, de ha Isten nem segít, akkor ez egy lehetetlen küldetés. Úgyhogy a mózesi törvény, a polgári törvény, az én lelkiismeretemnek a törvénye, bármilyen törvény, arról csak egy menekülés van. Csak egy menekülés van. A halál. A kereszt. A kegyelem. Én meghaltam, de élek Istennek. Amim van, elveszítem a tartozásaimat, elveszítem a vágyaimat, elveszítem a jogaimat, elveszítek mindent. A kötelességeimet, az álmaimat, mindent. Halott vagyok. És aztán élek Istennek. És Isten törődik az adósságaimmal, az álmaimmal, és ad egy olyan életet, ami 1000-szer nagyobb annál, amit testi erővel valaha élhetnék. És becsületes akarok lenni. Szívből vágyom rá. Makulátlanul. Amen? Amen. Itt fejezzük be ma. Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy szabadíts meg minket. És ez egy sokkal mélyebb szabadítás kell, hogy legyen, mint amit mi elképzelünk. Amit a mérnök vagy a farizeus el tud képzelni. Te valóban szabadokká teszel minket. Aki megismeri az igazságot, azt az igazság szabaddá teszi. És akit Krisztus megszabadít, az valóban szabad. Szabadok akarunk lenni, Urunk. Szabadok. Szabadok arra, hogy jót tegyünk. Szabadok arra, hogy hűségesek legyünk. Szabadok arra, hogy elbukjunk, és a bukásunk után azonnal helyreálljunk. Szabadok arra, hogy kövessünk téged bármi áron. És ez mind nem tőlünk van. Az első lépés az, hogy elfogadjuk a te nagy szeretetedet. Hogy elfogadjuk, amit te tettél értünk, és teszel értünk. És az első lépés az üdvösség elfogadása. Az első lépés az evangélium. Hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, egyszerű hit, aki csak hisz ő benne, egyszerű hittel, annak örök élete legyen. Örök élet minőségben és mennyiségben. Örök élet, csak egyszerűen elfogadni egy ajándékot. Ez az első lépés. És ha esetleg még nem fogadtad el Krisztust, mint a megváltódat, akkor csak tedd meg, mondd, hogy elfogadlak, Uram. Nem tudom kifizetni a tartozásomat. Se a lelkiismeretem tartozását, se az anyagiakat, se a lelkieket, semmiet. Fizest ki helyettem. Elfogadom az ajándékot. Elfogadlak, mint a megváltómat. Adj örök életet. Csak mondj neki igent. És ha ezt megtetted, tudd, örök életed van. És Isten mostantól harcolja a harcaidat helyetted. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen.